Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja. Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Jó napot kívánunk minden kedves hallgatónknak, a műsorvezető szerkesztő Tóth Béla. Kihelyezett stúdiónkból jelentkezünk ma, ugyanis Korond vendégei vagyunk. Egy néhány szóban az időjárásról, a kedves hallgatók megszokták, hogy mindig elmondom, hogy milyen az időjárás ott, ahol vagyunk. Hasonló, szinte azt mondhatnám, Székelyföldön mindenhol ilyen. Enyhén felhős, fúj a szél, süt a nap, meleg van, kellemes az idő. Házigazdán Katona Mihály Korond polgármestere, de megtisztelt jelenlétével Borboly Csaba, a Hargita megyei tanács elnöke, és dr. Tófalvi Szász Melinda, egyetemi tanár, méhészasszony. Gazdasági, társadalmi és kulturális életről, valamint ehhez kapcsolódó dolgokról fogunk beszélgetni meghívottainkkal itt Korondon. Elsőként átnyújtom a mikrofont Katona Mihálynak, Korond polgármesterének, azzal a kérdéssel, vagy kéréssel, hogy mondja el, legyen szíves, mióta polgármester, hányadik alkalommal tölti be ezt az igen-igen fontos funkciót?
Nagy szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Közszolgálati Rádió minden hallgatóját, és köszöntöm Tóth Béla barátomat, egymás szerkesztő urat, Borboly Csaba elnök urat, az egyetemi tanárnőt, Tófoli Szász Melindát, és köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat a mai nap, hogy együtt tölthessük ezt az időt, és ebben az adásban együtt tudjuk megosztani a véleményünket és az ötleteinket. Hát a kérdéssel válaszolva, 2000-től töltöm be ezt a tisztséget, 2000. június 23-án voltam beiktatva első ciklusomba, és a tavaly az ötödik ciklust pályáztam meg, amelyet sikerrel vettem, és azt akkor azt jelenti, hogy az ötödik ciklust folytatom most, mint polgármester.
Természetesen a hallgatók is kíváncsiak, hiszen én el szoktam mondani, lehet, hogy egyeseknek nem tetszik, de mindig azt mondom, hogy Hargita megye egyik kiemelt községe, és nem csak azért, mert Korond, hanem azért, mert gazdasági és társadalmi életben szinte vezető helyet foglal el a megyében. Na most én arra vagyok kíváncsi, hogy 16-ig, tehát a választásokig, röviden, milyen eredményeket ért el a polgármester úr, tehát 2000-től kezdve 16-ig. Csak azért, hogy fussuk végig, hogy érezzék a hallgatók, hogy íme hogy fejlődött ez a község, ez a település, hogy mindenki azt mondja, hogy Korond? Igen.
Hát igen, 2000-ben, amikor megválasztottak, akkor a községi tanáccsal együtt egy fejlesztési stratégiát dolgoztunk ki, aminek a függvényében figyelembe vettük azokat a problémákat, amivel küzdöttünk abban az időben. Igaz-e, akkor a településnek nem volt csatornahálózata, nem volt kiépítve egy normális vízrendszere, iskoláinak a bővítése, az útaknak az aszfaltozása, és minden egyes olyan pályázaton, amelyet kiírásra került sor, megpróbáltunk megpályázni úgy a központi régiónál, úgy a megyei tanácsnál, uniós pályázatokra, helyforrásokból próbáltunk megvalósítani beruházásokat, és ez meghozta azt az eredményt, hogy most már azt mondjuk, hogy a 2016-os esztendőt lezáróva községünkben ki van építve 75%-ig a csatornahálózat, rendelkezünk modern derítőállomással, körülbelül 70%-ba le vannak aszfaltozva az útjaink, a vízhálózatot sikerült teljes mértékben felújítani, és minden mellett bővítettük az iskolákat, óvodákat, Atyába sikerült egy gyönyörű szép új iskolát építeni, és minden napi teendőket emellett tudtuk végezni. Az önkormányzati munka mellett maga a polgármesteri hivatal munkaközösségének sikerült azt a stabilitást megadni, hogy 2000-től három munkatársunk távozott el ebből a csapatból, egyik egészségügyi problémák miatt, másik a gyereknevelése. Nagyon jó a kapcsolatunk az intézményekkel, iskolával, orvosokkal, egyházakkal, és azt hiszem, ennek köszönhetjük azt, hogy a községünk tudott fejlődni. Persze, köszönet a megyei tanácsnak és a támogatását, mert hogyha nincsen egy összhang a megyei tanácssal, a kistérséggel, a várossal, akkor azt hiszem, magába egy közösség nem tud úgy fejlődni.
2016. júniusában ismét megmérettetése került sor, jelöltette magát, megnyerte. Mivel nyerte meg a választópolgárokat? Mit ígért? Mert ugye már minden egészen magason volt. Volt-e, amit még lehetett mondani a választópolgároknak, hogy ezt is meg fogom csinálni?
Igen, figyelembe véve azokat a dolgokat, amik elmaradtak, vagy időközben szükségszerűvé váltak itt a községben, abból állítottuk össze a programunkat, és ezt szeretnénk befejezni a mandátum végéig, hogy tudjunk a választópolgároknak azt mondani, hogy amit megígértünk, azt meg tudtuk csinálni. Én büszke vagyok azért, mert egy olyan csapatnak lehetek mostan is a tagja, úgy a megyei önkormányzat részéről, mint a helyi önkormányzat részéről, és persze támogatva ezeket a programokat a helyi lakosoktól, hogy azt mondhatom, hogy nem minden polgármesternek adatik esetleg még az is, hogy a megmérettetés után az emberek elfogadják azt, hogy ezeket a munkálatokat, ha egy kicsit késvelés, de be kell fejezni, újabb projekteken vettünk részt, ami most jelen pillanatban mondom, 4 uniós pályázatunk szalad, amit gondolom, hogy minél hamarabb a kivitelezés folyamatába tudunk helyezni, mert a kiértékelések a mai nappal azt hiszem lezáródnak. Itten 100%-ba akkor be tudunk fejezni a községi útonak az aszfaltozását. Van egy projektünk a községi szennyvízhálózatnak a bővítésére és modernizálására. Egy másik projektünk, ami meg van nyerve, egy 125 fős napközi óvodának a megépítése hosszabbított programmal, mert erre, hála jó Istennek, szükség van, mert a község fejlődött, és vannak igények erre, vannak gyerekek erre. A másik programunk igazi, az, ami 2 pályázatunk le van téve, egy 6 kilométeres erdei útnak az aszfaltozása, amely Pápatokától indulna a Székelyvarság felé. A másik programunk az ivóvízhálózatnak a modernizálása, ahol itt már tisztító állomásokat képítenünk, olyan ellenőrző állomásokat, ellenőrző eszközöket megvásárolni, ahol itt a helyben meg tudjuk csinálni mi a vízpróbákat, amivel nem kell akkor Udvarhelyre vagy Csíkszeredába menjünk. A penedeli keretén belül pedig rajta vagyunk azon a listán, még nincsen egészen az kiértékével, szerződéseket nem köttük meg, de azon a listán, a Hargita megyei listán rajta vagyunk, amely magába foglalja 6 km útnak az aszfaltozását, Korond és Fenyőkút település között, valamint a liceumnak a teljes felújítását foglalja magába. Én azt hiszem, hogy ezek mindazok a programok, amelyeket, ha Jóisten megsegít, időben a közbeszerzéseken túl vagyunk, akkor ezeket meg tudjuk valósítani. És még egy program, ami szalad, amit a tavaly kezdtünk el, és most olyan 70%-os százalékban vagyunk vele a megvalósításnál, a több mint 14,7 km mezei útnak az aszfaltozása, ami eleinte kicsit az emberekben úgy kételkedve fogadtak, de most már azért rájöttek arra, hogy a mezőről is, amikor bejönnek a községi útakra, nem mindegy, hogy tisztán jönnek be az autókkal, a szélszámgépekkel, vagy nagysároson jönnek az aszfaltútra. Én azt hiszem, hogy ezek a projektek mind a községnek a fejlődését fogják szolgálni, de persze mindezek mellett még a mindennapi teendőnket azt ott kell tegyük úgy az önkormányzati munkát, mint a polgármesteri hivatal részére. Pályázatokat írtunk ki egyházaknak, civil szervezeteknek, sporttevékenységekben, és közösen ezeket az egyesületeket próbáljuk arra bírni, hogy azokra a pénzekre, amit megpályáznak hivatalosan, úgy tudják elkölteni, hogy ez őket is tudja szolgálni.
Mielőtt megkezdődött volna az adásunk, kedves hallgatóink, a polgármester úr meghívott engem az Atyhai útra. Hát én azt hittem, hogy valami csodát fogott művelni, várnak, mit tudom én, sóval, kenyérrel bennünket. Hát meghívott a polgármester. Hát én elmondom önöknek, hogy egy korszerűsítés előtt álló út megtekintésére hívott, amely útnak a végén a tavaly villám sújtotta templom restaurálása történik. Por volt, de nem lesz sokáig. Na, ilyen utakat szeretnék látni én Székelyföldön, szinte mindenütt, ahol járok, mert ez azt jelenti, hogy sokat fektetünk arra, hogy útjaink a legtávolabbi kicsi településtől is jók legyenek, ma turista van hova menjen, és az ott lakók van honnan leüljenek kényelmes körülmények között. Tehát ezt néztük meg ma. Na most erről még csak annyit szeretnék mondani, hogy most a polgármester úr mondja el, hogy milyen harc folyik egy ilyen út megépítéséhez.
136 per A útról van szó, mely megyei érdekeltségi út. Egy ideig, azt kell mondjam úgy, egy kicsit elhúzott hanyagolva ez az útszakasz, de köszönheti a tavaly évnek Borbocsa elnök úrnak személyesen és a megyei tanácsnak. Kezelésbe vették, ügyintézésbe vették, és a tavaly már sikerült 1 kilométer útat a falu között leaszfaltozni, ami annak a projektnek a része, amely magába foglal 6,2 kilométer útat a 13 a nemzeti út és Agyha között, valamint az elnök úrnak köszönhetően tervezésben van véve Agyha és Etét közötti útszakasznak a megépítése, de az idén szeptember hónap végig a szerződés függvényében, ahogy le van kötve a szerződés, szeptember hónap végig ennek az útnak meg kell épülni. Ez nagyon fontos, hisz az kell tudni, hogy Agyha 1968-ig egy külön közigazgatási egységet alkotott, 1960 lakósa volt 1968-ban, de a mai nap már 200 lakósnál kevesebb van. Sajnos egy előregedett településről van szó, és én azt hiszem, hogy ez a stratégia, amit az elnök úrral és közösen megbeszéltünk, hogy ha útakat építünk, ha templomokat építünk, akkor lehet arról szó, hogy a fiataljaink itthon maradjanak, és az a település újra életre keljen. A templom építéssel kapcsolatosan pedig azt mindenki tudja, 2016. szeptember 18-án egy villámcsapás áldozatává válott, úgyhogy maga csak a tartófalak és a torony maradott meg, ami téglá. Az idén sikerült május hónap folyamán a közbeszerzéseket lebonyolítani, és a munkálat jelen pillanatban zajlik. Ennek a munkálatnak a befejezését, ha Jóisten megsegít, és az időjárás is kitart, akkor az október hónap végig meg kell ejteni.
Ott voltam, láttam, tényleg dolgoznak, és nem azért dolgoztak, mert a polgármestert várták, hanem az emberek teszik a dolgokat, és ez nagyon jó. A falu felelős a menettel meg volt elégedve, hát akkor a polgármester csak bebólogat. Ilyenkor, és azt mondja, hogy minden jó. Na most akkor lapozzunk egyet, ugyebár Koronnak is van művelődési háza, a falvaknak is, ami hozzátartozik, van ugyancsak kultúrháza, Koronnak is van iskolája, többieknek is van, ugye, na ezekkel mi a helyzet? Sikerül-e a megfelelő anyagi juttatásokban részesíteni ezeket, a tanárok fizetése, a művelődési kultúrházaknak a felszerelése, működtetése, hadd ne beszéljek a szociális segélyekről. Egyből három témát dobok fel, de nézem közben az órát, hogy telik az idő, de megsugom, hogy a végén még lesz egy kicsi, amit kifelejtünk, azt majd elmondjuk a végén.
Én azt hiszem, hogy a prioritások között a legfontosabb az iskola. Agyhába ezelőtt 2 esztendővel építettünk egy új iskolát, egy gyönyörű szép faiskolát, ott vannak gyerekek, az 5-8 osztályos gyerekek, azok bejárnak Korondra, az 1-4 osztályosok tanulnak ottan. A művelődési házat Agyhában sikerült ezelőtt 4 esztendővel korszerűsíteni. Fenyőkútot illeti szintén felújítottuk az iskolát, a művelődési házat. Tavaly adtuk át a Pápatakán egy új közösségi házat, ami azt hiszem, hogy egyedül itt a környéken. Az is fából épülve, mert azért a Borba elnök úrnak volt egy olyan ötlete és egy olyan kifogása, hogyha már Székelyföldön vagyunk és itten építünk, akkor próbáljuk még hagyományos anyagból építeni, ami minket a fa jellemez.
Annál is inkább, mert azt tudom, hogy itt a közbirtokosság tényleg a közér van. Legalábbis így értesültem.
Így van, nagyon jó a kapcsolatunk. Az utolsó 2 esztendőben normalizálódott a kapcsolatunk, így mondhatom, a közbirtokossággal is, és most már oda kerültünk, hogy mindahogy a nevet adja, hogy köz. A közét vannak ők is. Úgy, ahogy van a községháza, úgy, ahogy van a polgármesteri hivatal, a közét dolgoznak, és ezt azt hiszem, hogy így helyes, és ezt tovább is így kell csinálni. Korondon pedig, hála Jóistennek, igazi 2006-ban sikerült átadni azt az új művelődési házat, amelyet 20 esztendő alatt építettek. Ez a paródia is volt már a Marosvásárhelyi Rádióban, de most azt hiszem, hogy a környék egyik legszebb művelődési háza. A LIDER program keretén belül pedig hangtechnikai és fénytechnikai eszközökre pályáztunk, ami ügyesen szépen mostan ezt az új művelődési házat szolgálja.
Nagyon szépen köszönöm a válaszait. És ha esetleg valamit tényleg elfelejtettünk most elmondani, ígérem, hogy a végén még lesz legalább 1 perc a rendelkezésére. Stúdió zene. Kedves hallgatóink, önök a Marosvásárhelyi Közszolgálati Rádió kihelyezett stúdióját hallgatják Korondról, és köszöntöm az önök nevében is Borbój Csabát, a Hargita megyei tanács elnökét, akinek át is nyújtottam már a mikrofont. Elnök úr, utakról beszéltünk, művelődési házakról beszéltünk. Én javasolom, hogy még egy icipicit maradjunk az utaknál, mert nem másért, csak tudom, hogy a szívén viseli az infrastruktúrát. Hát én azzal kezdeném, hogy igaz, hogy nem Korond, de mi a helyzet a Székely-Derzsi aszfaltúttal?
Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, és köszönöm a Marosvásári Rádió munkaközösségének, hogy teszik a dolgokat, és úgymond Székelyföld hangjaként, Székelyföld hivatalos közlönyeként tájékoztatják a kedves rádióhallgatókat, hogy ebben a szép térségben milyen sok jó dolog van, de tájékoztatnak a gondokról, problémákról is. És hát a Derzsi útra válaszolva el tudom mondani, hogy szeretnénk ebben az évben, ott, ahol megrongálódott az út, a múlt évben árvizek voltak Kányától Derzs felé húzni aszfaltréteget, illetve most van tervezés verseny alatt, tehát hogyha vannak tervező rádióhallgatók, akkor ajánlom, hogy menjenek fel a közbeszerzések honlapjára, és a Muzsnai eltérőtől Maros megye határáig tervezés alatt van az út. Az az igazság, hogy most mondanám azt, amit ha tegnap lennénk ilyenkor, akkor mondanám azt, hogy bízom benne, hogy ebben az évben már neki is tudunk fogni, de látják ezt a bukaresti szappanoperát a Dümbovica partján, ami zajlik. Én azt gondolom, hogy a fejlesztéseink nagy mértékben meg fogják sínyleni. Ezt, hogy mindenkit odabent ki akar nyírni, és ennyire egymásnak feszülnek. Ugye a mai nap, valószínűleg a mai nap evangéliumát ezek az emberek nem olvasták, és én bízom benne, hogy valamikor minél hamarabb le fognak tisztulni odabent a vizek. Az az igazság, hogyha itt vagyunk Korondon, és ugye itt van Korondatya, Pálpatak, a Fenyőkút, ha nézzük ezt a települést, hogy fejlődik, hogy dolgoznak az emberek, erről a bukaresti román politikusok vehetnének jó példát, és akkor a fejlesztéseink haladnának, mert itt látták, hallhatták a kedves rádióhallgatók, hogy ritka, eredményes, vagy nem is ritka, de nagyon eredményes, egyik legeredményesebb településünk Korond, itt, ahogy a polgármester úr elmondta, és az ország is, hogyha így haladna, ennyire lehívna az uniós pénzeket, ahogy Korond is lehívja, akkor már rég autópályán mehetnénk egészen Budapestig, és van tennivaló. Az utaknál maradva ugyancsak el kell mondjak egy rossz hírt, és én azt vállaltam a választók felé mindig is, hogy elmondjuk azt is, amikor baj van. A nyári karbantartásunk és a kátyúzás ügye az várhatóan csak július második felében, tehát kb. Egy hónap múlva lesz esedékes, ha minden jól megy és nem lesz óvás. Tehát ilyen szempontból kérek türelmet. Ez azért van, mert nagyobb mennyiségekkel számoltunk, újabb munkálatokkal számoltunk, hidak rendbetevése is benne van a közbeszerzésben, benne van a sáncok betonozása, benne van a vastagabb aszfaltrétegek húzása, kátyúzása, vastagabb kőrétegek elterítése, és így az érték felment az Európai Uniós közbeszerzési határ fölé, és ezért hosszabbodik az eljárás, tehát kérem a segítséget. De hát a Derzsi út mellett még kicsit maradjunk az útjainknál, tehát itt az Atyai utat én már úgy kezelem, és ma tényleg azt hiszem a 365-ös házszámnál voltunk, ahol még azért csak van egy probléma, és az együtt jártunk ki mindig a polgármester úrral, hogy beszéljük meg a gondokat, problémákat, mert ebben az országban, főleg, hogyha egy más megyei tervező cég tervez, akkor az biztos, hogy meggyűjti a polgármesternek, megyei tanácselnöknek a baját, és ezért is úgymond vettem vissza saját hatáskörbe ezt a tevékenységet, hogy tudjunk nap mint nap kibogozni problémákat, és oldjuk meg. És ott mondták el, hogy ne siessek, azt mondták, hogy elnök úr, ne siessen. Búcsúra nem kell meglegyen, de legyen jó az út. Úgyhogy ez egy kicsit megnyugodtam, tehát az Atyai út, ugye július végén van a búcsú. Mit szokott csinálni a politikus? Azt mondja, na, hát addig legyen meg, legyen a falunak egy teljes ünnepe, de azt mondták a Atyába az emberek, hogy inkább legyen meg augusztus vége, szeptember vége közti időszakban, de olyan legyen, hogy az unokáik is tudják használni sok éven keresztül. Úgyhogy az Atyai utat én úgy gondolom, hogy lassan rendben van. De folytatjuk tovább, tehát ahogy mondta a polgármester úr, Atya etét, az tervezés alatt van, és elkészült a terve, 29-én lesz tanácsülésünk Gagyban, ugyancsak itt a térségben, mert kihelyezett tanácsüléseket szoktunk tartani, és ott bízom benne a tanács megszavazza a Kőrispatak-Maros megye határ szakaszt, hisz most már csak a miénk a 4,5 kilométeres útszakasz van kimaradva, és ezt merem vállalni, hogy Bukarest bármit csinál, erre a pénzt valahogy előkerítsük, és meg kell, el kell készítsük, hiszen Péter Ferenc megyei tanács elnök úr nagyon bátran és bölcsen azt mondta, hogy azt a hat utat, ami Hargita megyét Maros megye összeköti, akkor most végre partner a megyei tanács, a Maros megyei tanács, hisz az elődje, a liberális párt képviselője nem volt partner, ő mind Szeben, Fehér, Kolozs megye felé akart utakot építeni. Péter Ferenc úr most kollégám akar errefelé is, és összetudjuk kötni az utat. De ugyancsak a Maros megye felé ebben a térségben, Etét, Küsmőd, Siklód ügyében keressük a nyomvonalat Siklód és Sóvárad szakaszon, és hogyha megtaláljuk a közös nevezőt, akkor ott is a tervezés rövidesen elindul. És a Székelypál falva, én lak, a másik olyan útszakasz, aminek most már a tervezése verseny alatt van. Tehát igazából ezt a térséget én úgy gondolom el, hogy turisztikai annyira szép ez a Sóvidék, akkor a vonzerővel bír Szováta, Parajt, Koront, Farkaslaka, és itt a környező Etéd, különböző akár fel Oroszhegyig, Zetelaka, Varsák. Tehát pont ma volt máskülönben a Hargita-hegység egyesületünknek a közgyűlése, és arról beszélgettük, hogy a hegyeken keresztül is a településeknek az összekötését, és örömmel hallom, hogy a Varsák felé már aszfaltútat építenek itten. Tehát ezekre szükség van, mert turizmus, vendéglátás tekintetében olyan lehetőségekkel bírunk, amivel sem a Prahova völgye, sem a tengerpart, sem sok más térség ebben az országban nem rendelkezik, hisz az érintetlen táj, a műemlékeink is egy sor eseményünk, programunk van, amit máshol nem igazán tudnak ugyanígy elő készíteni, és mi nagyon fontosnak tartjuk azt, és erre hívom a kedves rádióhallgatókat, hogy a hétvégéiket most a nyáron tervezzék meg, ha lehet itthon. És szeretnénk elindítani egy ilyen hogy programot, hogy nyári hétvégék Székelyföldön, hogy nézzük meg, hogy mozduljunk ki a tévé elől. Nem biztos mindig el kell menni repülővel valahol messze sorbálni egy fapados légitársaságra való feljutásra, sőt, ugye látjuk, mi történik Nyugat-Európában. Nem biztos, hogy csak külföldön lehet szépen eltölteni egy hétvégét, sőt, azt gondolom, hogy a gazdaságot serkentjük, hogyha itthon maradunk, és ehhez pedig, ahogy ön is mondta, kell építeni, kell javítani, kell kiépíteni, és hát a megyei tanácsnak például most jártak le a pályázati kiírásai, nagyon sok esemény, program lesz a nyár folyamán. Én örömmel látom a korondi példát, hogy nem mondta el a polgármester úr, de itt Korondon azt mondják, hogy lehetőleg csak azok pályázanak Koronthoz, aki már legalább egy részét a pénznek a megyei tanástól megnyerte. Tehát ez a belépő itt. És ez egy jó dolog. Ez a kalákának a szellemisége, amikor mindenki a kicsiét összeteszi, és jó eredményt tudunk elérni. És hát ilyen szempontból a programok témakörében bízom benne, hogy a nyár folyamán nagyon sok jó ajánlattal fogunk jönni. Tehát erre kérek minden szülőt, vagy akár fiatalabb családot, hogy tervezzék a hétvégéiket itthon, mert ha itthon tervezik a hétvégéket, élményben lesz részük, barátságokat tudnak kötni, és akár olyan kapcsolatok alakulhatnak ki, amely minket erősít az itthonmaradás.
Nagyon sok hallgatóval szoktam találkozni, beszélgetni, és nemrég az egyik ilyen ismerősöm, aki közben a Marosvásárhelyi Rádió hallgatója, azt mondta nekem, hogy hát ő nem tudja, hogy honnan van a Hargita megyei elnöknek annyi ereje, hogy mindenhol megszervezi a kalákát. Hát ez egy csodálatos dolog, mert ezzel lehet élni.
Hát annyiban pontosítanék, hogy mi ritkán szervezzük, mi általában odaállunk, tehát én azt hiszem, hogy egy közösség a gondjait leginkább akkor tudja jól megoldani, és szerintem az autonómia, az én vallásom, a hitvallásom szerint ilyen szempontból azt jelenti, hogy mi magunk saját erőből, mert hogyha látják, öröké tartsuk a kezünket, hogy majd Bukarest mit fog csinálni, akkor jöhetnek ilyen időszakok, hogy most minden polgármesterünk közel 200 projektre puskagolyó volt a csőben, készenlétben állt, és lássuk, hogy most ez az egyszemélyes kormány mit fog csinálni. Úgyhogy a kalákában higgyünk. Én azt láttam, hogy a kalákában felújított épületeink, tereink tekintetében azoknak a tartósága is hosszabban garantált, hisz jól tudjuk, hogy amiben benne van a lelkünk, tehát én is ugye kicsibe borászkodok, és tudom azt, hogy lehet, hogy nem az a világ legjobb bora, de én valahogy úgy érzem, hogy amit keresztúron saját kezemmel, vagy saját kezünkkel, mert sokszor azért ellógok, vagy el kell menjek a munkálatról, de igyekszek dolgozni. Talán az a világ legfinomabb, legízletesebb, zamatosabb bora. És a kalákát vissza kell hozzunk a közösségeinkben, mert ez az életélmény adhat örömet, adhat lelki feltöltődést, és adhat sikerélményt, mert ebben a világban ma már egy kicsit ráálltunk arra, hogy legyenek sikereink, ráálltunk arra, hogy legyen teljesítmény, és azt gondolom, most már kezdett ugye annyira felgyorsulni minden, hogy ebben, hogyha megvannak ezek a közösségi sikerek, és nem egyéni sikerek, hanem közösségi sikerek, közösségi események, közösségi eredmények, akkor ugyancsak talán még inkább bízunk abban, hogy lehet itthon is.
És ha már azt is mondtuk, hogy lehet itthon, azért én elmondanám még azt is a kedves hallgatóknak, hogy ugye beszéltünk az infrastruktúráról, az utakról, beszéltünk arról, hogy Kalákában mindent, sok mindent meg lehet oldani.
Hát, hogy szokták mondani, mindent is.
Így van. Turizmusról nem beszélhetünk, ha nem mondanánk el, hogy van ennek most egy fekete pontja. Én szeretem az erdei állatokat, a vadállatokat, de valahogy gond van a medvékkel. Ugye nem telik el nap, hogy ne halljuk, hogy itt vagy ott garázdálkodott a medve. Most már kezdek olyasmivel is találkozni, hogy nem mondjuk meg, hogy van medve, mert nem jönnek ide. Na most mi a helyzet Hargita megyében? Ugye a medve az nem marad egy helyen, sajnos, jár jobbra-balra, ilyenkor még nincs olyan sok táp, amit ő meg tudna enni, a burgonya se, vagy a pityóka se érett még be, hogy kibányásza onnan, s a búza se, s a kukorica se, s a gyümölcsök is, mert vigyázzák. Mit tud tenni a Hargita megyei tanács, az elnöke a tanácsnak, hogy uram, valamit csináljunk, hogy nem mondom azt, hogy ki kell ölni minden medvét, de ne a vonat ölje meg azt a medvét, mint ahogy hallottuk ma is.
Sajnos ezt többször elmondtam, hogy sokkal többet tehetnénk, hogyha hatásköre lenne, tehát a törvényben ott lenne az erdőgazdálkodás is, mint egy lehetséges területként tevékenységre. Így próbáljuk a pálya mellett mozgatni, taszigálni, felhívni a figyelmet, illetve a másik csapásvonal, amelyiken tudunk haladni, az pedig a brüsszeli régiók bizottsága beli mandátum, ahol ha minden jól megy, akkor bízom benne, hogy rövidesen, most már a néppárt elfogadta, bízom benne, hogy a szocialisták is el fogják fogadni. A zöldek, liberálisokra nincs, amit számít csak ilyen téren. Sajnos a néppártnak a európai szinten nincsen teljes többsége, tehát olyan egyharmadunk van. Elkészülhet egy olyan jelentés, amely az ember és a nagyragadozók közti konfliktusnak a kezelését írja elő, mert ebben a pillanatban bármilyen jogszabályt megnézzük, akár európai szinten, akár Románia szinten. Ahogy szokták mondani, hogy az írószer, amilyen írunk, az milyen színű festéket hagyjon nyomként maga után, arra van lehet uniós jogszabály, de arra, hogy a nagytestű ragadozók és az ember konfliktusát hogyan kell kezelni, ebben a pillanatban jogi szabályozás nincs ott sem, és a legnagyobb baj a Romániában sem. Európában lehet részben meg lehet érteni, mert igazából probléma ilyen téren csak Romániában van, és a 28 országból mi csak egyik vagyunk, tehát ilyen szempontból még azt is lehetne mondani, hogy Brüsszelnek elnézzük, de nem nézzük el, üssük a vasat, és bízom benne, hogy őszre elő tudjuk úgy készíteni ezt a döntést, hogy lesz brüsszeli jelentés, és attól kezdve a bizottság is még komolyabban fogja venni. Visszatérve haza, itthon nagyon sok tevékenységet végeztünk. Arra kérem a kedves rádióhallgatókat, hogy jelentsék be a károkat, bármilyen kicsi vagy nagy, be kell jelenteni, mert statisztikában számít. És el tudom mondani akár jó hírként, hogy az utóbbi időben azért elég sokat, és itt én köszönöm a különböző vadásztársulásoknak, de még azoknak a zöld szervezeteknek is, akik például tavaly nagyon elutasították a kilövési kvótát, hogy most volt pénteken Bukarestben az Európai Nagyvadak Platformjának a gyűlése, és aláírták a zárónyilatkozatot, még a WWF is, hogy igenis a kilövési kvótát vissza kell vezetni, mert rosszabbá vált a helyzet. És én bízom benne, hogy most több jogszabálymódosítás elindult, és pont tegnap volt a megbeszélés a minisztériumban ebben a témakörben is, ahol az a miniszterasszony, aki rá egy órára beadta a felmondását, fűtfát megígért, úgyhogy itt, na ez Románia. Ellenben az államelnököt is kértük tanácsosán keresztül, hogy ha már ugye legtöbb szavazatot Hargita megyébe kapta arányaiban, akkor jöjjön el, nézze meg a medvéinket, és ő is foglalkozom ezzel a témakörben, mert az, hogy Szebenben valaki otthon tartott egy medvét, elengedte, és az a ház tetőkön mászkált, az nem lehet arra precedens, hogy akkor Hargita megyében mi legyünk veszélyben. Én azért mindenkit arra biztatok, hogy azért menjünk, a turizmust vállaljuk, beszélgessünk róla, hisz nem úgy kell elképzelni a medvék témakörét, hogy akkor minden medve alig várja, hogy egy embert megegyen. Én nagyon jó példát láttam két napja, pont Tusnádfürdőn olyan vadles van kialakítva, ahol fenn a hegytetején etetik a medvét, lehet fényképezni, és attól kezdve a város azon részéből a medvék például kivonultak. Tehát van sok jó példa, amit meg kell nézzünk. Arra kérem a kedves rádióhallgatókat, hogy ne dobjuk el az ételt. Ugyancsak itt hallhattunk egy tanulmányt Bukarestben, hogy lassan a medvék táplálékának 80%-a ugyanaz, amit mi eszünk, és persze, hogy akkor lassan alakulnak át minden szempontból, és már nem hibernálnak, már több kölyket ellenek, már lehet, hogy egy év alatt is, a korábbi két év helyett egy év alatt születnek a bocsok. Tehát van baj elég, a lényeg a probléma a túlszaporulat, és ezzel valamit kell kezdeni. Kell kezdjünk valamit a vadásztársulásokkal is, hisz ott is rendezetlenek a dolgok, nincsenek bevételeik. Kell kezdeni valamit a Natura 2000-es övezetekkel, ezt mondtuk el Brüsszelben, és mindenki ott hümmögött, hogy egyedüli ország vagyunk Európában, aki Natura 2000-es kompenzációt nem ad. Márpedig az a 200 euró hektáronként jól fogna, hogy a vadakot fent lehessen etetni, fenn lehessen tartani. Tehát én itt, ha lenne 3 óra adásidő, én azt végig tudnám beszélni, de én szeretném, hogyha jutna szó másnak is.
Én köszönöm szépen a válaszait. Stúdió zene. Folytatjuk adásunkat, kedves hallgatóink, Korondról, a Marosvásárhelyi Közszolgálati Rádió kihelyezett stúdiójából. A következő meghívottam dr. Tófalvi Szász Melinda egyetemi tanár, és ahogy én szoktam mondani neki, hogy méhész asszony. Érdekes a dolog, de most nem a méhekről fogunk konkrétan beszélni legelőször, hanem a medvékről, mert hát maradjunk egy kicsit ott. Mennyire veszélyezteti a medve a kaptárokat? Ugye én tudom azt, hogy vagy egyszer látogatott be a medve önökhöz is.
Először is szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat. Örvendek, hogy itt lehetek. Medvével kapcsolatosan pedig, hát nincsen méhész ma már itt Hargita megyében, azt hiszem, legalábbis, akinek ne lenne konkrét és közvetlen élménye. Hála Istennek még tragikus, annyira személyesen nincsen. Igen, a medve folyton felkeresi a méheinket, és hát a méhészek úgy védekeznek, hogy azonnal költöznek onnan. mert jön a medve, egy éjszaka olyan 5-10 családot tesz tönkre körülbelül, egy medve vagy egy anyamedve a bocsokkal. A gond az, hogy jön következő éjszaka is, és nem igazán tudjuk felvenni a harcot vele, a kutyák félnek, a villanypásztorokat azért széttépi legtöbbször, és akkor ebben az esetben marad az, hogy költözni. A másik gond, dolog pedig az, hogy ez egy nagyon korlátozó tényezővé vált a mészek számára. Tudjuk, hogy az itteni méz az hihetetlenül értékes. Tehát mondhatom, hogy legértékesebb méz, mert itt az minden növény, gyógynövény, a sokféle növény, változatos a flóra itt, azoknak a nektárjából készül egy nagyon-nagyon értékes méz, de viszont ezeknek a mélegelőknek a méh tartó képessége az nem végtelen. Tehát a méhecske pedig nem tud bármekkora távolságot leküzdeni, 6 kilométerre tud maximum a kaptártól eltávolodni. Azt jelenti, hogy jó lenne, hogy azt a 20-30 családot, amit ez a 6 kilométeres körzet, sugarú körzet megbír, ezt így 12 kilométerenként akkor mondjuk letenni ezt a 20-30 családocskát, és akkor ki lehetne aknázni, a térség adta lehetőséget. Ezt elsősorban a medve véget nem tudjuk megtenni.
Na akkor most beszéljünk egy kicsit arról, hogy milyen volt az idei méhészesztendő, és szíveskedjék azt is elmondani nekünk, hogy konkrétan a méhekkel kapcsolatban mivel foglalkozik, mert én királynőnek neveztem sokszor, de most lássuk miért.
Hát az idei méhész esztendővel kapcsolatosan Pál Lajosnak egy meséje jut eszembe, aki azt írta, hogy a legszebb tányért még nem sikerült megfesteni, hogy a legjobb méhész évet azt még nem értük meg. De a legjobb mézet azt viszont minden évben a méhecskéink nekünk megtermelik, és ide még egy gondolatot engedjenek meg. Most a héten akadtam egy angol tanulmányra, ahol így 50 éve figyelik a különböző növények tápértékének a változását, és azt mondják, hogy hiába, hogy egyre többet vegyszerezünk, egyre több tápanyagot adunk a növényeknek, a tápértékük, tehát gyakorlatilag éhezik az ember. Ezeknek a növényeknek a tulajdonképpeni tápértékük egyre kisebb. Most itt korondi viszonylatban is azt látom, hogy egyrészt a kiskertek mind beszűkülnek, és mind több vegyszer megy az élelemforrásokba, és akkor gondoljunk a mézre, hogy ez még mindig egy természetes élelemforrás maradt, ahol az eredeti tápértékek felelhetőek, hiszen a spontán természetes növényvilágból érkezik ez az élelem. Hogy én személy szerint mivel foglalkozom, anyaneveléssel, mély anyaneveléssel foglalkozom, hát ezt most már lassan 7. éve, hogy ez a fő tevékenységem, nagyon nagy örömem telik benne, nagyon sok kihívás van benne, és úgy érzem, hogy a méhészeti szakmának egyik alapága.
Köszönöm szépen a válaszait, és akkor most megkérdem meghívottainkat, polgármester urat, az elnök urat, hogy ki szeretne. Még látom, az elnök úr már is vette a mikrofont, parancsoljon.
Igen, tartozok egy köszönettel a korondiak felé. Itt azt gondolom, hogy van-e megyei tanácsnak egy beruházása, és nagyon fontos, hogy végre kapjuk meg a közös hangot, és ha bölcsességgel és a politikai harcok kihagyásával tesszük, akkor itt azt gondolom, hogy a megyei hulladékgazdálkodási rendszer nem lesz veszélyben. És azért köszönet a korondiaknak, polgármester úrnak és a teljes csapatának. A másik dolog pedig, hogy Korond híres, és ezt szeretném mondani, nagyon büszke vagyok arra, hogy a sakkéletben nagy hatalom, talán Románia egyik legnagyobb hatalma, tehát ha azt mondják, hogy Csíkszereda is hoki, akkor azt gondolom, hogy sakké és Korond. Aztán többiről itt, amilyen kupák vannak ítéve, stb. Erről azt hagyom a polgármester úrnak, de nagyon büszke vagyok, és köszönöm a tevékenységüket a tűzoltóknak, a fúvósoknak, tényleg példaértékelyen zajlik itt az élet az egyházaknak, a történelem, az unitárius és katolikus egyháznak. Úgyhogy jó falu közösségek vannak itten, úgyhogy ez kicsit a reklám helye is volt, hogy a nyáron jöjjenek ide Korondra a kedves hallgatók.
És akkor hallgassuk a község polgármesterét, Katona Mihályt.
Hát igen, az elnök úr azt mondta, igaz, hogy ha Csíkszered a hoki, akkor Korond a sakk, de nem csak a sakk, hanem igazán van nekünk Lőrinc Márton, olimpiai bajnokunk. Hála jó Istennek, több mint 200 gyereket foglalkoztatnak, van már Európa bajnokságon részt vett gyerekünk, és világbajnokságon is, és én azt hiszem, hogy ez hozzájárul, mint az, hogy egy épp testben, él lélekben egészséges gyerekeket tudjanak nevelni, azok a szülők, akik igazán ezeket támogassák. Minden mellett fúzenekor, önként és tűzoltó alakulat, és köszönjük szépen a megyei tanácsnak is a támogatását, mert most is sikeresen pályáztak, úgy a fúzenekor, mint az önként és tűzoltó alakulat, az unitárius egyház is, és mindezeket a pályázatokat mi megpróbáljuk igazán kiegészíteni a saját forrásunkkal. Úgyhogy én azt mondtam, mindenki hozzá kell tegyen valamit ahhoz, amit kap, mert másképpen nem szeretett szolgálat, valamit akarunk, egy kicsit hozzateszek én is, még egy kicsit hozzatesz a megyei tanács, és akkor meg tudjuk oldani azokat a dolgokat, amikre nekünk szükségünk van. Én itt meg szeretném köszönni a Marosvásárhelyi Közszolgálati Rádió vezetőségének, hogy ezeket a műsorokat igazán megszerkeszti, mert a Marosvásárhelyi Rádió az értünk van és rólunk szól. Nagyon sok információ jut el azokhoz az emberekhez, akik esetleg nem tudnak mozogni, ágyba fekvő betegek, de nap mint nap hallgassák ezt az adást. Kihasználom azt a lehetőséget, és itt egy kicsi meglepetéssel készültem, hogy Tóth Béla barátomnak átanyújtsak Korondkészség önkormányzata nevében egy díszoklevelet, és elismeréssel és köszönettel vagyunk, hogy Korondkészségnek tett önzetlen szolgálataért, valamint a Marosvásárhelyi Rádió Vendégségben című műsorában végzett munkásságáért, amit tényleg nagy szeretettel és erővel végez. Kedves barátom, fogad szeretettel, és jusson mindig eszedbe, hogy ezt a műsort évente, vagy bármikor szükség volt, itten Korondon meg tudta szerkeszteni, és a jóisten nagyon további erőt, egészséget neked.
Nagyon szépen köszönöm, és elsősorban ez az elismerés a Marosvásárhelyi Közszolgálati Rádiónak szól. Az egész szerkesztőségnek a műszakkal karöltve, hiszen megérdemeljük, és ezt így mondom, mert annyi éven keresztül, tűzön, vízen keresztül eljöttünk a hallgatókhoz, és tájékoztattuk a többi hallgatót arról, hogy mi történik, ahol mi vagyunk. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, polgármester úr.
Isten éltessen, és adjon a Jóisten további erőt, egészséget, hogy még nagyon sok számos évben tudja lejönni magyar lakta területekre, Erdélyre, Székelyfőbe, hogy úgy a medvével, mind az infrastruktúrával tudjunk foglalkozni, hisz ebben van a jövőnk és a reményünk.
Köszönöm nagyon szépen. Hát kedves hallgatóink, sajnos nézem az órát, és megállapítom szomorúan, hogy az egyórás adásnak egy pár perc múlva vége van. Megköszönjük házigazdánknak, Katona Mihálynak, Korond polgármesterének, hogy fogadott bennünket és válaszolt kérdéseinkre, valamint Borbój Csabának, a Hargita megyei tanács elnökének, és dr. Tófalvi Szász Melinda egyetemi tanárnak, méhészasszonynak, hogy elfogadta meghívásunkat. A közvetítést Bogdán Szucsú és Tárné Lucu biztosította. A zenei munkatárs ifjú Kacsó Tibor volt. A műsor vezetője és szerkesztője Tóth Béla megköszöni a hallgatóknak, hogy most is velünk rádióztak. Stúdió, zene!